Egy dolgot tudjunk, hogy nem tudunk mindent, de ismerünk valakit, aki mindent tud, és ma őróla lesz szó. Ma a Szent Szellemről fogunk beszélni, a Szent Szellem személyét fogjuk körbejárni, és azt a címet adtam ennek a mai üzenetnek, hogy a Szellemtől vezetve. Ismerjük a római levélből az igét, hogy az, akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Úgyhogy egy kicsit előre mentem, de sokkal korábbról fogom kezdeni. Meg fogjuk nézni Jézus ígéretét, hogy Jézus mit ígért azok, akik benne fognak hinni, mi történik velük. De még előtte azért az Ézsaiás 61-re, ellapozom a Bibliámat, ez itt dicséret közben jött elő. Ez az ige a Szent Szellem ígéretéről van szó. Ha megnézzük a Szent Szellem személyét, már szerepel az Ószövetségben is. Ugye mi hiszünk a Szent Háromságban, bár így a Bibliában, ilyen formában, hogy Szent Háromság, nem találod meg. Tehát Isten egy létezésben három személy. Tehát nagyon sokan próbálták nagyon sokféleképpen megfogalmazni, és nagyon nehéz ezt a mi eszünkkel, a mi agyunkkal megérteni ezt a Szent Háromságot. Vannak olyan vallási közösségek, akik azt gondolják a keresztényekről, hogy ők három Istenbe hisznek. Nem, mi egy Istenbe hiszünk, ugye ez úszia, az a létező, tehát egy létezőben három személy. Nagyon-nagyon nehéz ezt megfogni, és Isten szelleme ugyanúgy személy, mint a fiú, mint az atya. Nincs alá, mellé, fölé rendelés, ők hárman egyek, ők hárman az egy Isten, úgy is mondják, hogy a Szent Háromság egy Isten, tehát mi egy Istenben hiszünk, és már az Ószövetségben is van szó erről, ha Ézsaiás 61-et megnézzük, ott Isten a felkentet ígérte meg Izrael népének. Azt mondja, hogy az Isten szelleme, az Úr Isten szelleme van én rajtam. Azért, mert fölkent engem. Tehát itt gyakorlatilag már itt is ebben a részben megtaláljuk Istennek a hármasságát, hogy arról, hogy az Isten és az ő szelleme van rajtam. Tehát egy valaki személyen, a messiáson, arról, aki a fölkent lesz, ugye, mert fölkent engem, az Úr. Hogy a szegényeknek az örömhírt mondjak, hogy elküldte a felkentet, illetve itt még csak ígéretként hangzik el Ézsaiásban, olyan 700-as években Krisztus előtt szolgált ő, és hogy a szegényeknek örömhírt mondjak, elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. A messiás, a felkent, az azt is jelenti, hogy szabadító. Abban a korban, ugye mi most 2000 év, sőt itt ugye 2700 év távlatából beszélünk, és nézzük visszafele a dolgokat. Amikor olvassuk a Bibliánkat, amikor olvassuk a Szentírást, akkor egy kicsit bele kell gondolnunk abban, hogy akkor és ott mit jelentett nekik ez az ígéret. Akkor már igen fenyegetett volt Izrael, akkor főleg az asszírok fenyegették Izrael népét, és a nagyhatalmak fenyegették, és számukra a szabadítás az nem azt jelentette annyira, mint ma nekünk, hanem a szabadítás azt jelentette, hogy az elnyomótól megszabadítja őket. Tehát annak idején, tehát a római korban is, meg még előtte is, a császárokat, a királyokat szintén úgy hívták, hogy messiás, hogy szabadító. Tehát ő nem egyenlő az Úrral, az Úr Jézus Krisztussal, a mi messiásunkkal, de akkor ők ebben gondolkodtak. Hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a megkötözötteknek megoldást. Nincs itt konkrétan meghatározva, hogy ez mikor fog megtörténni. És a proféciáknál pontosan ez a lényeg, hogy az vonatkozik az ott és mostra, de vonatkozhat az elkövetkezendő időszakra is. Nyilván ez az úgynevezett kettős profécia, aminek kettős jelentése van, tehát ott és akkor, vagy a közeljövőben, vagy az elkövetkezendő időkben is. Azt mondja, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját, mert megvigasztaljak minden gyászolót. Na most, hogyha ezt olvassuk a Lukács evangéliumában, ott az Úr bosszúállásának a napja nincs jelen, hiszen a kegyelem korszakában élünk. Tehát mindig, amikor az igét olvassuk, akkor meg kell, hogy nézni, hogy ki írta, mikor, kinek és mit. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokan ott tévejednek el, hogy ugye összemosnak mindent. Tehát nyilván ez egy profécia, és ez be is teljesedett, mert az Úr elküldte a megváltót, de hát ha még visszamegyünk egy kicsit az Ézsaiásban, hogy jól emlékszem, így fejből az a 7. részben van, és ott szintén beszél arról az ige, hogy majd fog küldeni szabadítót. Igen, a 7.14-ben van. Ezért áld jelt néktek az Úr maga, ímé szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi Imánuelnek. Ugye az Imánuel azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát mi fog történni? Egy természet fölötti dolog fog történni. Szűz fog fiat szülni. Hát ez természetes szinten nem lehetséges. Az, hogy ez megtörténjen, ide isteni beavatkozásra van szükség, és amikor Máriának megjelent az angyal, akkor pontosan erre az ígéretre hivatkozott, hogy a magasságos ereje fogja őt beárnyékolni, mondja a Lukács evangéliumában. Ugye Máté evangéliumában pedig azt olvassuk, hogy viselősnek találtatott Mária a Szent Szellemtől. Tehát Isten szellemének a beavatkozása történt. Jó, és amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, amikor rászállt Isten szelleme, ott látjuk, hogy jelen volt az Atya, jelen volt a Fiú, és jelen volt a Szent Szellem. És mind a három személy külön személy és isteni attribútumokkal rendelkezik. Mik azok az isteni attribútumok? Mit értünk ez alatt? Azt értjük az alatt, hogy isteni tulajdonságok, ugye az Isten örökké való, mindenütt jelenlevő, mindenható, mindentudó. Ezt a négyet biztosan említhetjük. És ha vizsgáljuk a Szent Szellem személyét, akkor meg kell vizsgálni ebből a szempontból. Nagyon sokan tagadják például Jézus istenségét. Ugye vannak olyan csoportok, akik úgy gondolják, hogy ők az egyedüli kiválasztottak, ők azok, akik egyedül üdvözülnek, de tagadják Jézus istenségét. Ha Jézus nem Isten, akkor ő nem tudja betölteni ezt a proféciát, amit már sok száz évvel ezelőtt a megszületése előtt történik. Ha ő nem Isten, akkor nem tud megváltani, nem tud megszabadítani bennünket, és nem tud nekünk főleg, nem tud örök életet adni, akkor nincs üdvösség. És Jézus igazából, amire a mi keresztény hitünk alapja áll, az, hogy Jézus feltámadta halálból. És hogy Jézus feltámadta halálból, ennek, ha megnézzük az első korintuszi levél 15. részét, akkor láthatjuk, hogy Pál apostol leírja, hogy megjelent Jakabnak, és megjelent 500 atyafinak, és azt mondja utólag, nekem is megjelent, mint egy idétlennek írja ezt Pál apostol. Mert azt mondja, hogy ha nincs holtak feltámadása, akkor a Krisztus sem támadott föl. Ha pedig a Krisztus nem támadott föl, akkor azt mondja, hogy hiába való az én prédikálásom, de hiába való a ti hitetek is, még mindig a bűneitekben vagytok. Tehát az a messiás, akit Isten megígért, az olyan messiás, amit egyetlen földi messiás nem tudott megtenni, mégpedig az, hogy a bűneinket elhordozta, és az ember bűnétől váltotta meg, a bűntől. Na de most már szóljon az ige, ne én szóljak, hanem nézzük a János írása szerint való evangéliumot. Ő az, aki János, aki nagyon-nagyon sokat beszél a Szent Szellemről, többet beszél a Szent Szellemről, mint az összes többi evangélium író, bár az egész írás mind Isten szellemétől ihletett, tehát azok az emberek, akik leírták. És ez nagyon fontos megérteni, nem Isten diktálta le. Ez fontos. Mi az ihletés? Az, hogy ki jelentette az embernek. És ebbe olyan szinten benne volt az ember, Isten mond neked valamit, mondjuk három személynek ugyanazt mondja. De ha azt te továbbadod, abban mindenkinek benne van a saját egyénisége, a saját kultúrája, a saját szókincse, tehát valahol ott vannak ezekben az emberekben is. De a teljes írás az Istentől ihletett, Isten szava, és ez ő a legfelsőbb tekintély, Isten beszéde. Na, nézzük a János írása szerint való evangélium, tehát János 1.12-től fogjuk kezdeni. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Itt megállnék egy pillanatra. Úgy gondolják nagyon sokan, hogy hogy ki üdvözül és ki nem üdvözül, azt Isten dönti el. Hát Isten már döntött, valóban ő döntötte el, de még a világ teremtése előtt ő már kiválasztott bennünket, hogy a maga fiaivá fogad bennünket. Mi van ebben? Isten minden tudása van benne, és az van ebben a kijelentésben, hogy Isten pontosan előre tudta, hogy az ember el fog bukni. És tudta azt is, hogy az ember nem tudja saját magát megszabadítani, az embernek szabadítóra van szüksége, és valakik fel kell, hogy vállalja az ember bűnének a büntetését. Mert Isten igazságos Isten, és a bűn nem maradhat büntetlenül. De lehet választani, az Ószövetségben kiket büntetett meg Isten, amíg nem voltak megváltva az emberek, azokat az embereket, akik a bűnt elkövették, akik törvényszegést hajtottak végre, ugye Ádámtól kezdődően, Ádámnak a tetteiért vállalni kellett a felelősséget, mert fenségárulást követett el, mert lázadást követett el Isten ellen, és ennek meglett az oka, az ember halandóvá vált, az ember szelleme és Isten szelleme elszakadt egymástól, és így erőt is hatalmat tudott venni rajta a bűn, és annak a következménye, ahogy mondja Róma, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által jött be a halál. És ez az egész teremtett világ ugye a bűn miatt nyög. Ez alól megváltani, ez alól egyetlen mesiás képes csak megváltani, egy olyan Istenember, akit Isten küldött el, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy Jézus ugyanúgy volt isteni személy, és ugyanúgy volt egyben ember. Ez megint nem fér bele semmilyen tudományos képlettel, ezt nem tudjuk bebizonyítani, viszont honnan tudjuk, hogy ez igaz? Amit Isten cselekszik, és amit mond. Tehát Jézus nem csak beszélt, Jézus nem csak prédikált, hanem cselekedett. És nagyon-nagyon sok tanúja van a Jézus feltámadásának. Erről szól a Máté evangélium 28. részének a vége, amikor Jézus föltámadt, a Márk 16, a János 20-21-ben olvassuk, és a minden evangéliumban ott van, Lukács 24-ben is ott van. Mindenhol ott van. Jézus halála és feltámadása nélkül nincs evangélium. Tehát amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor Jézus halálát hirdetjük, az eltemetését és a feltámadását, és a mi keresztény hitünk Jézus feltámadásán áll. Ez a keresztény hitünk alapja. Ezt akarja a sátán mindig bebizonyítani, hogy Jézus nem támad föl. Rengeteg hamis tanítás volt ezzel kapcsolatban, és mind a mai napig. Jézus azt mondta, hogy én teszem le az életemet magamtól. Nem veszi el tőlem azt senki. Ki az, aki tud rendelkezni emberek közül a saját életével, hogy mikor teszi le, most nem arról beszélek, hogy kiugrik a repülőgépből ejtőernyő nélkül, de ki az, aki, oké, ezt még meg tudja tenni, de ki az, aki képes arra, hogy felvegye az ő életét. Ő teszi le, nem vette tőle senki. Ő önmagát adta érettünk, és ez egy isteni tulajdonság, hogy ő Isten. Ő azt teszi, amit a Szent Szellem és az Atya. Mert ők létezésben egyek, három külön személyben. Tehát akik befogadák őt, hatalmat ad annak, hogy Isten fiaivá legyenek azok, akik az ő nevében hisznek. Ki az, aki eldönti, hogy én Isten fia akarok lenni, vagy nem? Én vagyok, aki eldöntöm, mert Isten döntött. És amikor ő az egyszülött fiát föláldozta értünk, akkor szabad, nyitva van a bárka ajtaja. Bárki bejöhet, bárki megszabadulhat. Mert nincs senki más szabadító, aki a bűn hatalma alól meg tud szabadítani, mint maga Isten. Ugye az ember elbukott szabad akaratából, ő tette, becsapta az ördög, de az ember nem tudta helyrehozni ezt a hibáját. Majd mindjárt fogjuk nézni a további részeknél, még kitérek erre. És nézzük, hogy van ez az újjászületés. A 13-as vers, 1.13 János. Akik nem vérből, se nem testnek akaratából, se nem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Na, akkor egy kicsit menjünk lassabban. Tehát itt nem a testi megszületésről van szó. Sokan vannak úgymond névleges keresztények, vagy a kultúr keresztények. Mondja, hogy ő keresztény. Miért vagy keresztény? Mert keresztény családba születtem. Keresztényé tesz ez valakit? Egy formális keresztényi, egy névleges keresztényé. Isten fia lesz ettől? Nem. Lesz ettől Istennel élő kapcsolata? Nem. Senkinek, aki így születik meg, egy kicsit most nézzük fordítva, tehát aki így születik meg, az nem lehet Isten gyermeke. Világosan írja a Biblia. Tehát ez a formális keresztség, meg a gyerekek bekeresztelése az egyházba, meg egyéb ilyen dolgok nem tesz senkit keresztényé, kultúrkeresztényé vagy formális keresztényé, de a kereszténység teológiai értelemben úgy hívják, hogy vallás, de egyéb értelemben pedig nem vallás, hanem egy közösség Istennel. Tehát egy test, a Krisztus teste vagyunk. Ugye az egyház, nem is tudom melyik híres egyházatya mondta, talán Origenész, hogy akinek nem az egyház az anyja, annak Isten nem az atya. Tehát ebben van egy óriási igazság, mert ki az egyház? Az a Krisztus teste. Tehát aki nem tartozik a Krisztus testéhez, annak nem lehet atya Isten. Mert kinek lehet atya Isten? Annak, aki fiú, nem? Hát most mindegy, hogy nő, milyen nemű. Tehát aki fiú, ő lehet atya, ő neki lehet atya Isten. A többiek kívülállók. És ez a születés, ez azt mondja, hogy nem vérből, nem testnek akaratából, nem a férfiúnak indulatából, hanem kitől? Istentől születtek. De hogyan születünk meg Istentől? Hát Jézus, ahogy testé lett Istentől, hogyan lett? A Szent Szellem ereje által. Tehát Isten szelleme által, aki által Isten a világot is teremtette. Már a teremtésnél láthatjuk, hogy ott van minden, ott az Atya, ott az Ige, ott a Szent Szellem. Most ebbe nem megyek bele. Nézzük és menjünk tovább, nézzük meg a János harmadik rész, ötös részét. Jól ismert a történet, én most a történeteket nem fogom végigolvasni a Nikodémussal történt beszélgetést, hanem csak azokra a részekre szeretnék fókuszálni ma, ami a Szent Szellemmel kapcsolatos, a Szent Szellem személyével. Azért szólok erről, hogy ismerjük meg még jobban őt, ismerjük meg még jobban a Szent Szellemet, a Szent Szellem munkáit, hogy milyen hatalmas dolog az, hogy Isten kiárasztotta és elküldte a Szent Szellemet. De arról majd mindjárt később, előbb nézzük meg az ígéreteket. Itt még Jézus nem dicsőül meg, amikor a négy evangélium beszámolói alatt, itt még Jézus földi szolgálatáról beszél, amikor a Szent Szellem még mindig csak ígéret, és bizony Jézus zavarba hozta a farizeusokat, zavarba hozta az írástudókat. Egyszerűen nem tudtak közömbösek lenni Jézus irányában, vagy nagyon szerették, vagy nagyon gyűlölték őt, de a farizeusok körében inkább az utóbbi volt a jellemző, mert fölborította az összes addigi vallásos értékrendjüket. Miről szólt az ő vallásuk? Az ő vallásuk az a templom köré szerveződött, és akkor már voltak zsinagógák is, nem csak a templom volt, és a zsinagógákban már a rabbik is tanítottak. Nem mindig volt ez így, nem minden korszakban. Volt az az időszak, amikor csak a templom korszaka volt, és egyedül a főpap volt az, aki az áldozatot bemutathatta, és nem tanítottak, tehát nem voltak zsinagógák. A zsinagógák azok a babiloni fogság után, 538 után alakultak ki, és pontosan azért, hogy tanítsák Isten népét, és a rabbik tanították, hogy megtartsák a törvényt, ugye ők az Ószövetségben voltak, hogy még egyszer ne történhessen meg velük az, hogy fogságba kerül a nép. Tehát ott a törvény által tudtak áldásokat elvenni, de nézzük ezt a Nikodémust, aki egy farizeus volt, aki egy hittudós volt, és tudjuk, hogy éjszaka megkereste Jézust. Nézzük, hogy mit mondott Jézus. A 3-3. Mondanék ki Jézus, bizony-bizony mondom neked. Tehát ez a bizony-bizony, ez nagyon nagy nyomatékkal mondja. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát ez az alap, hogy újonnan kell születni. Ugye nem testből, nem vérből, tehát nem a fizikai megszületésről van szó, hanem miről? A szellemi megszületésről van szó. Tehát arról, hogy új teremtéssé kell, hogy váljunk Krisztussal, mert ha ez nem történik meg, akkor nem láthatjuk meg Isten országát. Tehát mit határozott meg az üdvösség alapfeltételének maga Jézus, már itt két esetben is látjuk, az újjászületést, az új teremtést. Az új teremtést Krisztusban, mégpedig, majd mindjárt olvasom, mondanék ki Nikodémus, mert hát mire gondoljon az ember, mi módon születhetik az ember, ha vén? Hát mire gondolt Nikodémus? Hát még soha, hogy a szellemtől születni, hogy Istentől megszületni. Gondoljatok bele, hogy akkor és ott, akik mutatták be az áldozatokat, a bűneikért mentek a templomba, tartották meg a zsidó törvényeket, és csak a zsidó törvények által, a körülmetélkedés által tudták elképzelni az üdvösséget. Ma számunkra ez érthetetlen, de ne felejtsd el, hogy 2000 év eltelt azóta. Tehát ők akkor és ott egyszerűen ezt nem is értették. Föl sem fogták, hogy hogyan van ez. Mi történik? Vajon bemeheti az anyja méhébe, másodszor is születhetik-e? Ez volt a kérdése, ma ezt olvassuk, hát ugye a legostobább kérdés talán a Bibliában. De akkor és ott nem volt ez annyira ostoba kérdés, mert abszolút nem értették. És ma is nagyon sok keresztény nem érti, és azért foglalkozunk ezzel részletesebben, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tudom, hogy veletek ez már megtörtént, de nagyon sokan vannak még mindig, hát olyan jó ember, meg olyan, hát biztos majd Isten üdvözíti, annyi jó cselekedetet csinált. Hát több jó cselekedetet senki nem csinált talán, mint a farizeusok, mert ők azért igyekeztek, hogy hát volt bennük egy kis úri huncutság is, de azért úgy azért igyekeztek megtenni, amit meg kell tenni, és ők tényleg tették a dolgukat. De jó dolgokat is lehet tenni, hogy mondjam, nem teljesen tiszta indítékkal. És ugye nagyon sokszor látjuk, mikor Jézus a képmutatásokért megfedi őket, akkor a dolgok hátterében általában az áll, mert Jézus a szívüket is ismerte, nem csak a cselekedeteiket látja. És pontosan ez az új szövetség lényege, hogy Isten az új szövetségben nem a cselekedeteinket akarja közvetlenül megváltoztatni, hanem a szívünket. Mert ha megváltozik a szívünk, megváltozik a természetünk, akkor meg fog változni a cselekedetünk is. Tehát az embert a cselekedetei nem tudják jó emberré tenni. Gonosz emberek is tesznek jókat, ha megnézed. De ettől nem válnak ők jó emberré. Isten megfordította ezt az egészet. Isten a romlott ember romlott természetével kezdett el foglalkozni. És ebből a romlott természetből jönnek elő a gonosz dolgok, hiszen Jézus mondta, hogy a gonosz ember az ő szívéből hozza elő, ami ott van benne, a jó ember pedig szintén ugyanonnan. És ezért mondta Jézus, hogy a gyümölcseiről ismerik meg a fát, mert a jó fa az jó gyümölcsöt terem. Amikor újjászületünk, akkor, ahogy Péter mondja, mi történik? Az isteni fajta természetnek a részesévé válunk. És ez a természet működik bennünk, ennek kellene működni, bennünk van. Az, hogy mennyire működik ez az isteni fajta természet, az azon múlik, hogy mennyire növekedünk föl. Mennyire vagyunk hajlandók megváltoztatni a gondolatainkat, mennyire vagyunk hajlandók a testünket alávetni az újjászületett szellemünknek, illetve hát Isten szellemének. Tehát mind múlik ez? Gyakorlatilag az engedelmességünkön múlik. No, menjünk tovább. Felele Jézus, bizony mondom néked, ha valaki nem születik, víztől és szellemtől nem mehet be Isten országában. Tehát az újjászületés, nem azt mondta, hogy aki nem tartja meg, hát most gondolj bele, hogy Jézust egy rabbinak tartották. Egy rabbitól mi lenne elvárható, hogy mit mondjon egy ilyen embernek? Ha nem tartod meg a törvényt, ha körül nem metélkedsz, akkor nem mehetsz be Isten országába. De Jézus valami teljesen más mondott, teljesen újat mondott, hogy mindez nem számít, hogy körül metélkedtél, hogy a törvényt megtartod, ha most nagyon-nagyon lesarkítjuk a dolgot, hanem mit mondott? Mi az alapfeltétel, hogy valaki bemenjen Isten országába? Annak az az alapfeltétele, hogy a víztől és a szellemtől. Na most itt a víz. A víz mit? Szimbólum. Tehát sok minden van a Bibliában, tehát nem a csap vizet jelenti, nem a csap víz üdvözít, mert akkor vízimádók leszünk végül is, hogyha annyira erre koncentrálunk. Nem a víz itt az igét jelentheti a víz. Az igét jelentheti, a Szent Szellemet is jelentheti. Tehát a víznek többes jelentése van, tehát az ige, ki az ige, maga Jézus, és a szellemtől nem mehet be Isten országától. Tehát a szellemtől kell, hogy újjászülessünk. Tehát Isten szelleme az, aki újonnan szül minket. A Szent Szellem által születünk újjá. Tehát még egyszer, ez nem a mi érdemünk, nem a mi cselekedetünk, nem a mi jóságunk, nem a mi, mit tudom én, politikai helyzetünk, vagy nem olyan kérdés, hogy ki milyen vallásba született bele testileg. Azt mondja Jézus, indiferens. Tehát egyáltalán nem számít. Egyáltalán ugye nem fontos. Ami fontos az, hogy Isten szellemétől kell megszületnünk. Mert azt mondja, ami testtől született, test az. Tehát külön választja, ami szellemtől született, szellem az. Itt a pneuma szó áll, mind a két helyen. Pneuma. A görögbe az a szellemet jelenti, magyar sajátosság, hogy léleknek fordította Károli Gáspár nagy ellel. Tehát ha azt mondod, hogy szent lélek, akkor nagy ellel mondjad, jó? Tehát akkor így mindenki érti. Na hát most... Ilyen a magyar biblia fordítás, pedig a pneuma, az pneuma, úgyhogy Magyarországon megengedett a Szentlélek is, a Szent Szellem is, mi a Szent Szellemért, az eredetit használjuk, és ugye tudjuk nagyon jó, hogy a lélek az más, a lélek alatt mi az értelem, érzelem és az akaratot értjük, jó? Tehát aki esetleg most a neten néz bennünket, akkor tudja, hogy mi a Szent Szellemet használjuk, ami most már Magyarországon is egyre elfogadottabb, és sajnos még a legújabb bibliafordítások még mindig a Szent Lelket írják, és ez bizony megzavarhat embereket, de hát ez nem az én tisztem, hogy eldöntsem, hogy ez jó vagy rossz, ez van, ehhez kell alkalmazkodnunk, és nekünk itt van egy Tehát ami testtől született, tehát Jézus külön választja. Tehát, hogy a testi megszületéssel, a vallásossággal senki nem kerülhet be Isten országába. Ez egy nagyon lényeges dolog. És van ebben egy óriási megtévesztés, úgy gondolják, hogy ha megkeresztelik a gyereküket, akkor ők már automatikusan Isten országához tartoznak. Nem, korábban, tehát a korai időben, abban az időben a gyermekkori keresztség nem is volt divat. A gyermekeket körülmetélték, ugye az egy dolog, de a gyerekkori vízkeresztség az egy későbbi dolog lett. Felnőtteket kereszteltek, és erről vannak írásos anyagok bőséggel, hogy hogyan kereszteltek meg vízben felnőtteket. Az első dolog az volt, hogy a hitüket meg kellett vallani a Jézus Krisztusban, tehát újjá kellett, hogy szülessenek. Hogy születünk újjá? Most nem a mi imánk az egyetlen ima, amivel újjá lehet születni, ugye elterjedtek itt köreinkben is olyanok. Ez az egyetlen ima, amivel újjá lehet születni. Nem. Mi az, amiben a hitünket kell megvallani a feltámadt Jézus Krisztusban? Ha azt mondod, hogy én hiszem, hogy Jézus feltámadtál a halálból, akkor megvallottad a hitedet benne. Nagyon, nagyon rövid ima, és hogyha megnézzük a latorta kereszten, semmilyen ceremónián, semmilyen szertartáson Jézus nem vitte keresztül a latrot, igaz? Hát az egyik a szitta Jézust, először mind a kettő, azt utána a másik átgondolta magát, jó, hát mi megérdemeljük, hogy itt vagyunk, na de ő. És amikor erre a felismerésre jutott, hogy ő bűnös, hogy ő tényleg megérdemli a halált, ő nem tud ez ellen mit, és akkor mondta Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát Isten megbocsátott neki. Egy mondat, egy szó. A lényeg nem a formula, nem a rituálé, hanem a szívbéli hit az, ami szükséges az újjászületéshez. Hinni kell, és a hitünkről kell vallást tenni. Nem véletlenül régiek ezek a hitmegvallások, ugye úgy mondták, krédó. Van egy olyan mondás, hogy került Pilátus a krédóba, talán már hallottátok, ugye? Tehát a krédó az a hit megvallás, tehát benne van a niceai hitvallásban is, hogy a Poncius Pilátus alatt megfeszítetett. Tehát mi nem egy mitológiában hiszünk, valaki egyszer beírta a videó alá, hogy hát a kereszténység csak egy mitológia. Jaj, drága ember, hát nem akartam csúnyát mondani neki, de... Gondolj, hogy mitológiát. Jézus egy történelmi személy, beazonosítható. Mikor született? Augustus császárnak az idején született. Tiberiász császár idején feszítették halálra. Történetírók írnak róla. Sok-sok, még Josephus Flavius is ír Jézusról. A különféle prokurátori jelentésekbe szerepel Jézus neve, rossz indulattal is írnak róla, tehát annyi minden feljegyzés van, hogy a világ ezt nem tudja letagadni. Egy akárkiről nem írnak ilyen feljegyzéseket. Tehát ő egy valós történelem személy, a kezdettől végig tartó idővonalán be lehet azonosítani, hogy ekkor élt, itt született. Tehát egy valós személyként jött el, emberré lett. És arról is vannak nem csak evangéliumi feljegyzések, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ő legyőzte a halált, és nem csak az, hogy legyőzte a halált, ugye sokan támadtak föl a halálból, de ő soha többé nem hal meg. És itt van ezen van a hangsúly, hogy Jézus él, mi egy élő Jézust szolgálunk, elkanyarodtam. Tehát, ami testtől született, az test, ami szellemtől született, az szellem. Aztán nézzük a negyedik részben, ott szintén a Szent Szellemről van szó. Jézus vetíti előre Isten szellemét, és ott egy szamáriai asszonnyal beszélget a Jákob kutyánál. Tudjuk a történetet, tanítványok elmentek élelmiszert venni, ez délbe történt, és jött egy szamáriai asszony. Ugye ennek is jelentősége van, tehát most lehet arról beszélni, hogy miért jött délbe ez az asszony, mert délben nem nagyon járnak az utcán, ő egy szamáriai volt, ráadásul a múltja se volt olyan rózsás, tehát nem valami jó hírbe volt a környéken, és úgy gondolta, ha délbe jön, akkor kevés emberrel találkozik. Na de hát ennek mázlia volt, ahogy ma mondanánk pestiesen, viszont találkozott egy nagyon fontos emberrel, magával Jézussal, aki ott állt a kútnál, és akkor azt mondja a 14-es verstől, a 13-astól olvassuk, Azt mondja, felele Jézus mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Itt nagyon jó, mert itt Jézus ketté választja a természetes vizet, meg megkülönbözteti azt a vizet, amiről, vagy akiről pontosabban, mert nem amiről, a Szent Szellem személy, tehát akiről beszél. Valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúzik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kutfeje lesz ő benne. Tehát kiről beszél? Egy olyan szeméről, olyan vízről, tehát ez az allegorikus értelemben értendő, olyan vízről, aki örökké való víznek a kutfeje lesz benne. Megtaláljuk itt az isteni tulajdonságot, az isteni attribútot? Megtaláljuk, igen, mert ki az, aki örökké való? Isten. Isten örökké való. És itt nem is értem azokat, akik tagadják a Szent Szellem istenségét, mint isteni személy. Mert itt van benne, örök életre buzgó víznek kutfeje lesz ő benne. Jó, nézzük a 23-asig a verset, most csak a Szent Szellemmel kapcsolatos részeket olvasom, ez a mai témánk, a 23. rész. Ugye megkérdezte, hogy most akkor hol imádkozzunk? Mert hát ez egy kulcskérdés volt, hogy a Jeruzsálemi templomban lehet imádkozni, vagy lehet-e imádkozni máshol? Hol lehet imádni Istent? Ezen csak mosolygunk lehet, de akkor ez egy kulcskérdés volt, mert a szamaritánusok a Garizim hegyén imádták Istent. És ők azt mondták, hogy ott kell imádni Istent. A izraeliek, vagy a judeaiak pedig azt mondták, hogy hát csak a templomban lehet imádni Istent. És akkor megint csak nagyon érdekes itt ez a kérdés. Azt mondja, de eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyet keres az ő imádójul. Megint érdekes dolog. Ugye őt rabbinak tartották. Egy zsidó rabbi azt mondja, hogy ne a templomba menj imádkozni. Hát ez skandalum abban az időben, ez botrány, ezért kövezés járt. Hát ez nem úgy volt akkor. De miről beszél Jézus? Nem az a fontos. Mivel, hogy benne lesz már az élő víz, akkor a 24-es vers azt mondja, az Isten szellem, pneuma van a görögben szintén, akik őt imádják, szükség, hogy pneuma, szellemben és igazságban imádják. Hogy lehet szellemben és igazságban imádni? Mi az, hogy szellemben imádni? Fölveszek valami vallásos figurát, vagy bocsánat, hogy nem gunyolódni szeretnék, csak vannak különféle ilyen megnyilvánulások, ami nem baj, mert az jöhet Isten szellemétől is. Tehát mi az, hogy szellemben imádni? Hogy lehet igazságban és szellemben imádni? Azt egyféleképpen lehet. Jézus Krisztus által, újjászületve, amikor valaki újjászületett, nem felszínes imádságokról van szó, nem hagyományokról, nem valami betanult dolgokról, hanem mikor valaki a teljes lényéből, a teljes újjászületett szelleméből imádja az Urat. Nem azért, mert valaki éppen látja, nem azért, mert valaki hallgatja, vagy nem azért, mert meg kell felelni, vagy azért, mert megtanult valamit. Semmi baj nincs a tanult imádságainkkal se. Azt is el lehet mondani szívből, meg el lehet mondani, és ezt is letudtuk. Így is el lehet mondani. De a szellemben, és főleg az igazságban, ki az igazság? Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát szellemben és igazságban fogják imádni. Ez a lényeg. És Jézus... És nagyon érdekes dolog, hogy Jézus még a tanítványai, közvetlen tanítványainak sem mondta így, hogy én vagyok a messiás. És ennek az asszonynak kijelentette magát. Hogy ugye megnézzük a következő verset, mondanék ki az asszony, tudom, hogy messiás jön, aki Krisztusnak neveztetik, ugye felkent. Amikor ő eljön, megjelent nekünk mindent. Mondanék ki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Ez egy nagyon érdekes. Egy szamáriai asszonynak Jézus kijelenti a messiás voltát. Ezt így még a tanítványoknak sem fogalmazta meg. A másik, hogyha megnézzük, Jézus kinek beszélt a földi szolgálatában a Szent Szellemről? Beszélte nyilvánosan a Szent Szellemről Jézus? Nem nagyon látjuk. Kimondottan a tanítványoknak beszélt róla, hogy amikor majd meg fog történni, hogy a Szent Szellem kitöltése, ők már tudtak róla. Ő már tudták arról, hogy el fog jönni a Szent Szellem. Na nézzük a János 6-ot, szintén ezzel kapcsolatos, a 63-as. Igen. Hogy mit tesz a szellem? Mit csinál Isten szelleme? Azt mondja, a szellem az, aki. Tehát itt már aki. Itt ugye személyes névmásról van szó. Megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyet én szólok néktek, szellem és élet. Tehát a szellem, aki megelevenít. Tehát Isten szelleme tud életet adni. Isteni tulajdonsága. Ki az, aki életet tud adni? Egyedül Isten. Isten szelleme tud életet adni. Itt az isteni fajta életről, a zoéról van szó. És a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet. Tehát Isten igéjében van az élet, Isten igéje szellem és élet, ugyanis a Szent Szellem inspirálta, és igenis Isten igéje az élő és ható. És Isten igéje ugyanúgy képes szólni hozzánk. Nagyon sokan mondták, én még Isten nem szólt hozzám, de hogy nem, csak csukva volt a füled. Hogyha olvasod a Bibliát, igen, akkor az igén keresztül Isten szól hozzánk. Sokan mondják, hogy a Biblia mindig mást mond. Nem. Ez nem igaz. A Biblia mindig ugyanazt mondja. Tehát a Biblia soha nem mond mást. Lehet, hogy neked, amit éppen mond, az neked új. És pontosan ez az igében lévő erő. Ha már százszor elolvastál egy igét, és lehet, hogy 105-ször, jé, hát ez itt volt eddig is. Miért nem láttam? Kivel fordult elő? Aki Bibliát olvas, mindenkivel. És ez adja a növekedésünket, ez a kijelentett tudás azért, mert az ige él. Jó, le van ide írva a lapra, ez egy halott könyvnek néz ki kívülről. De Isten beszéde, Isten igéje, a szellem és élet. És amikor mi a szellemet és az életet vesszük magunkhoz, ez áldást fog hozni nekünk, ez ki fog áradni, ez változásokat fog hozni az életünkben, mert erő van benne, dynamis, ahogy mondja, hogy vesztek erőt minek utána, dynamisról van szó, a Szent Szellem eljön rajátok, és ez válik bennünk forrássá, ez válik erővé. Hát nézd meg, Jézus amikor szólt, hogyan gyógyította meg a betegeket, ugye volt mostanában erről szó bőséggel. Mit csinált? Néha csak szólt. Vedd föl a nyoszoljádat, és mit tudom én, menj, és többé ne vétkezzél, mondja a béna embernek. Mi könnyebb mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy az, hogy kelj fel és járj. Tehát miért tudta ezt megtenni Jézus? Mert szellemből szólt, mert erő volt a szavába. Kimondhatunk erőtlenül szavakat. Elmondhatod 626 ezerszer Jézus nevét erőtlenül, csak azért, mert megszoktad, meg így szoktuk, meg... Tehát bocsánat, de nem varázs szavakról van itt szó, hanem tényleg, amikor hisszük az igét, és azt hittel, szellemből mondjuk, az erővé válik. Erővé válik. Hálát adunk Istennek az ő igéért és az ő beszédért. János 7.37... Itt az ünnep utolsó napján, a sátoros ünnepen volt Jézus, és az ünnep utolsó napján pedig feláll a Jézus, kiállta, mondván,
Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Ugye emögött is ott van a víz, János nagyon gyakran használja a vizet, mert hát a víz az mit jelent? Élet, ugye? Tehát az élet forrása, tehát az élet, ugye étel nélkül még el vagyunk egy darabig, na de víz nélkül nem annyira. Tehát éppen ezért a szinonimája az életnek a víz. Azt mondja, aki hisz én bennem, mint ahogy az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Itt megint a víz szinonimáról van szó, még a szellemről beszéli. Tehát élő víznek folyamai, élő igének a folyamai. Tehát nem a víz fog folyni belőlünk, hogyha beszélünk, nyilván nem a természetes víz, hanem itt az ige. Ezt pedig mondja vala a szellemről, úgyhogy itt nagyon jó, mert Jézus megmagyarázza, tehát itt nem is kell, hogy okoskodjunk, vagy gondolkodjunk ezen, hanem ez itt van. Ő benne hívők vesznek majd, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg. Hát itt világosan leírja az írás. Na, egyre izgalmasabb részek fele megyünk, és most a jól ismert János 14-re fogom lapozni a Bibliát. És ott nézzük a 16-os, 16-17-et. És én kérem az atyát, és más vigasztalót áld néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ez itt a paraklétosz szó áll. Én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek. Tehát Jézus azt mondja, hogy én helyettem fog jönni valaki. El tudom képzelni a tanítványokat. Most jó, mi már értjük, mondom, ez a 2000 év az ott van erősen közöttünk. De gondolj bele, hogy ott benne van valaki ott a zsidó vallásban, hiszen az első keresztények, azok zsidók voltak mind, sőt, a Jézus követőit egy zsidó szektának tartották annak idején. Azt mondták, hát ez egy zsidó szekta, a judaizmus valamelyik ága, és ez egészen addig így volt, amíg Antiókiába el nem jutott az evangélium, a jó hír, amikor már a pogányok is bekerültek a Krisztus testébe, és akkor már élesen megkülönböztették, és elválasztották a judaizmustól a kereszténységet. Tehát ott állnak, és ott mondják, és egyszerűen, hogy egy más vigasztaló, aki velünk lesz. Hát azt mondták a tanítványok, hát nekünk ettől jobbat el se tudunk képzelni, mint hogy Jézus velünk van, hiszen követjük őt, gyógyulnak a betegek, csodák történnek. Tehát olyan hatalmas dolgok történnek általa, mi lehet még ettől jobb? Azt mondja, az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat. Tehát az igazságnak szellemét, itt ki az igazság szelleme? Isten szelleme, az Úrnak szelleme. A világ nem képes befogadni. Miért? Mert nem látja őt. Nem látja őt, és nem ismeri őt. Tehát ne csodálkozz azon, hogy amikor beszélünk a világi embereknek Jézusról, Isten szelleméről, akkor az nekik bolondság. Ugye mondja, hogy hát a görögöknek bolondság Isten igéje, mondja Pál apostol, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek az ereje. Bolondság. A világ nem ismeri, nem látja őt, nem tudja, mert nem tudja érzékelni. Tehát Isten szelleme a világi emberektől elzárt. Tehát ők nincs közösségük Istennel. Azért miért van, nem ismeri? De ti ismeritek őt. Tehát mi ismerjük Istent. Hogyan ismerjük Istent? Miért ismerjük Istent? Mert nálatok lakik, és bennetek marad. És akkor mi van? Jaj, ne hagyjál el Istenem, mi van ezekkel az imákkal? Jaj, úgy érzem, Isten elhagyott. Hát el kellene gondolni, csak ezen az egyikén, ha elgondolkodik valaki, akkor soha nem mond ilyet. Mert mit csinál Isten szelleme? Bennem lakik, és nálam marad, és Isten szelleme nélkülem nem megy sehova, meg nélküled se, ha benned lakik. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó hír, Nézzük a 26-os ige verset. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya. Mit jelent az, hogy valaki nevében küldi az Atya? A küldött, valakit elküldenek, mondjuk, hogy Isten nevében eljárjon az. Ugyanolyan, mint hogyha ő tenné, de nem a saját kezével, hanem valaki által teszi. Tehát ugyanazzal a felhatalmazással megy el. És Jézus, amikor kiküldte tanítványait, kicsit előre szaladtam, akkor ugyanezzel a felhatalmazással küldött ki bennünket. Mintha maga Jézus menne, mintha maga Jézus tenné, de te vagy megbízva vele, hogy rátedd a betegre a kezedet. Te vagy vele megbízva, hogy hirdesd Istennek a beszédét. Tehát a krisztusi felhatalmazás. És itt erről beszél az ige, ő mindenre megtanít benneteket. Ki tud mindenre megtanítani? Föltehetjük ezeket a kérdéseket a szövegből. Azt tud minket, aki mindent tud. Aki nem tud mindent, az hogy tud mindenre megtanítani? Sehogy. Tehát mit látunk itt a Szent Szellemről? Hogy mindent tudó. Hogy mindent tud. És ő bennünk lakik. Nálunk marad. És ő mindent tud. Tehát van valaki nagyon közel hozzánk, akitől mindent megtudhatunk. Amit tudnunk kell persze. Mikor jön vissza Jézus, azt nem fogja neked megmondani. Jó? Hát vannak, akik úgy gondolják, hogy nekik megmondta a Szent Szellem. Az évszázadok, vagy az elmúlt 2000 során sok ilyen ember volt, aki hát már tutira tudta. Volt egy Montanus nevezetű, már 160-ban Krisztus után egy Montanus nevezetű magát proféta, nem azt mondta, hogy ő proféta, hanem azt mondta magáról, hogy ő a paraklétosz, akit Jézus megígért. És akkor volt annak egy proféta nője, Maximilla, vagy nem emlékszem pontosan a nevére, ő meg azt mondta, ő az utolsó proféta, ő az utolsó proféta, és ebbe a városba fog visszajönni az Úr, és itt a vége. Krisztus után 160-ban. Úgyhogy ezeket az oldalakat, ahol tudják, hogy Jézus mikor jön vissza, van egy gomb, be kell csukni, és nem kell többet kinyitni, jó? Tehát aki azt tudja, amiről Isten azt mondja, hogy nektek nem kell tudni, akkor nem kell feljebb okoskodni, jó? Tehát csak úgy megjegyeztem. Tehát mindenre megtanít, sőt, eszetekbe juttatja. Eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam néktek. Ez nagyon csodálatos. Úgyhogy diákok, akik iskolába járnak, meg tanulnak, van egy, nem kell súgógépet használni, meg puskát, hanem ugye, tehát puskázni nem kell, mert bennetek van, Isten szelleme, és kérjed meg, mielőtt mész vizsgázni. Uram, most juttasd eszembe azt, amit nekem el kell ott mondani. És van egy tanácsadónk, és ő bennünk él. És mennyire ugye természetes eszköz, azért is beszélek erről, mert annyira természetes eszközöket használunk, mikor van egy személy, van egy társunk, van valaki, aki bennünk van, aki tanácsol bennünket. És azt mondja, hogy mindazokat, amiket mondtam nektek, azért békességet hagyok néktek. Békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és se ne féljen. Isten szelleme nem hoz félelmet. Úgy, lehet, hogy a pogányokra hoz úgymond Isten félelmet, vagy rettentés, de nem félelmet hoz, hanem békességet ad Isten szelleme. Békességet. Mennyi mindent megtudunk itt a Szent Szellemről, mennyi minden le van ide írva. Nézzük a 15-26-ot. Mikor pedig ezek még mind Jézus ígéretei, hogy mi az, amit fog tenni a Szent Szellem. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak a szellemét, aki az Atyától származik, ő tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok, ezt a tanítványoknak mondta. Tehát a Szent Szellem kit dicsőít meg, az Urat, a Szent Szellem Jézusra mutat, a Jézus, mikor elküldte a tanítványait, akkor soha nem mondta azt, egyszer se, menjetek és győzködjétek az embereket, hogy én vagyok a Krisztus. Van-e ilyen ige, találsz-e ilyet a Bibliába, akkor Jézus elküldi a tanítványait? Nem. Nem. A mi dolgunk az, hogy szóljuk az igét. Az ige felkent. És te nem tudod meggyőzni, senkit nem tudunk meggyőzni. Még akkor se a bólogat neked, hogy na, oké, persze. Úgyhogy viszont van valaki, aki meg tudja őt győzni, az Isten szelleme. Tehát nekünk a mi részünket kell megtenni, és nagyon sokszor követjük el azt a hibát, hogy elkezdünk emberekkel vitatkozni, meg tettem én is ilyet, meg próbáltam őt meggyőzni, meg észérvek, meg ez. Hányan adtuk ezt elő, azt hiszem, talán ezen mindenki átesett, én biztos. És amikor, hoppá, hát én nem tudom ezt megtenni. De ahogy Isten bizonyságot tett, és ahogy nekem kijelentette magát, ahogy neked kijelentette magát, Isten szelleme képes ezt mással is megtenni. Tehát így van, a fizikai rész nyilván nekünk kell elvégezni, nekünk kell elmenni, nekünk kell prédikálni, nekünk kell hirdetni, nekünk kell a kezünket rátenni, kell a hitünket gyakorolni, de aki ezt el fogja végezni, aki ezt meg fogja tenni, az maga Jézus, maga Isten szelleme. A gyógyulások is ő általa jönnek. Én nem tudok meggyógyítani senkit. És már itt 20-akárhány éve, majdnem 30 éve, annyi még nincs, csodálkozom azon, hogy mi a csodától, hogy gyógyul meg, én ráteszem a kezem, nincs az én kezemben semmi olyan rendkívüli dolog, amitől meg kellene gyógyulni egy embernek. De igen, mert Isten szelleme képes használni engem, vállám szamarát is képes volt, úgyhogy nagy reménységem van nekem is. Tehát tudta használni, hogy Isten a célt, akkor tudja a te kezedet is használni, az én kezemet is tudja használni. Tehát nekünk csak oda kell szánni magunkat, meg kell tenni azt, amit Isten mondott. A többi az ő felelőssége. És akkor jönnek a nagy miértek, miért? Nem tudom a miértet. Isten tudja a miértet. Egyikért imádkozunk, azonnal meggyógyulunk, aztán van, akiért imádkozunk, és meghal, tehát örökké él, főleg, ha hívő. De nem tudjuk a mi érteket. És nem is a mi dolgunk, hogy ezt kutassuk. A titkok az Úréjé, miénk a kinyilatkoztatott tudás. Egy dolog biztos, hogy Isten igéje igazság, és tegyük meg, amit Isten mondott. És ha azt megtesszük, engedelmesen megtesszük, a többi az az Úrnak a felelőssége. És ő neki gondja van az ő népére. Jó, menjünk, tehát 15-26-nál tartottunk, és akkor a 16, 7-től 14-ig, azt mondja, de én az igazat mondom nektek. És itt azt mondja Jézus, ez megint megdöbbentő, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. Jézus azt mondta, hogy jobb lesz nekik. Gondoljatok bele olyan embereket, akik követték Jézust. És Jézusban volt minden hitük, minden bizodalmuk, ő volt az ellátásuk forrása. Maguk mögött hagytak mindent, és követnek, tehát amit akkor ők láttak, egy embert. És egyszer csak ez az ember azt mondja, hogy én el fogok menni, és az sokkal jobb lesz nektek. De mi lehet ilyenkor az automatikus reflekció? Na, de hát velünk mi lesz? Ugye Péter is mondta, hogy mi az, hogy te meghalsz? Hát az nem történhet meg veled, Jézus. Hát akkor mi lesz velünk? Hát mi ott hagytunk mindent, hát mi fog történni velünk? Mennyire emberi gondolkodás ez? De Jézus mégis azt mondta, hogy jobb lesz. Hol tudott Isten ereje felszabadulni? Csak ott, ahol Jézus jelen volt, vagy akiket ő megbízott, ugye volt, hogy kiküldte a tanítványait, ott tudtak történni a dolgok. Mert Jézus egy fizikai testhez volt kötve. De miután feltámadt, miután elküldte a Szent Szellemet, aki minden testre rászállhat, onnantól kezdve meg sokszorozza magát, meg milliómod, vagy mit tudom én, tízmilliók végezhetik ugyanazt a munkát, amit Jézus végzett. Ez az, amiről beszélt Jézus, hogy sokkal jobb lesz. Nem lesztek ahhoz kötve, hogy én itt állok mellettetek, vagy nem, mert akárhova mentek, mindegyitekkel egyszerre mindenhol jelen vagyok. És ez egy óriási dolog, hogy ha te Budapesten imádkozol valakiért, valamelyikünk meg, mit tudom én, Szolnokon, vagy Szegeden, vagy mit tudom én hol, teljesen ugyan Szent Szellem, ugyanúgy ott van veled, mint velem, vagy bárki mással, bármelyik hívővel. És ez egy óriási dolog, mert Isten szelleme mindenütt jelenlévő. Mindenütt jelenlévő. Ez hatalmas. És amikor eljön ő, megfeddi a világot bűn, megigazulás, ítélet tekintetében. Ez nagyon fontos, így tudjuk meg, hogy mi a bűn. A bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Mi a bűn? Ugye itt meg lehet kérdezni. Mi az az egyetlen bűn, ami miatt elveszik az ember? Azt mondta Jézus az, hogyha nem hisznek én bennem. Mert az Ádám bűne alól egyetlen szabadulás van, egyetlen megmentő van, aki felszabadít bennünket, ő pedig Jézus, a megváltó. Nem azért mennek az emberek, akik elkárhoznak, nem azért mennek a pokolba, mert milyen rosszat tettek. Mindenki tett rosszat, ha hívő, ha nem hívő. Hanem egyetlen ok van, hogy elutasítják a megváltót. Ezt mondta is a farizeusoknak is. A bűneitekben fogtok meghalni. A bűneitekben vagytok, és abban fogtok meghalni. És ez a tragédia, ez az embernek a tragédiája. Mert a bűn, mint olyan, fölvitetett a keresztre. És a mi szabadulásunk a Messiásban, a Krisztusban van. Jézus legyőzte a bűnt. Ő bűnné lett érettünk. Ő magára vette a mi bűneinket. Felszabadított minket az adósság alól. Kifizette az adósságunkat. Kifizette a bűnnek az árát. Minden egyes emberért. Aki megszületett, meg aki ezután fog születni, ő érte is. Azért a bűnért is kifizette az árát, árat, amit tegnap követtél el, amit ma, meg amit holnap fogsz. Azért is, ezért van bűnbocsánat. Na de is várjátok, most felszabadítasz minket, hogy bűnt kövessünk el? Szó nincs erről. Hogyha benned az isteni fajta természet van, ha benned a krisztusi természet van, akkor te nem akarsz célt téveszteni, nem akarsz lázadni, nem akarsz olyan dolgokat tenni, mert az isteni fajta természetnek vagy a részese. Ez a természet van bennünk. Jó, tehát a bűn kérdését Jézus lerendezte. Egyetlen bűn valami a kárhozatra visz, ha valaki nem hisz Jézusban. Hányszor hallottuk, legalábbis én, jaj, hát a hegyre több út vezet ám föl, többféle úton föl lehet menni a csúcsra, erre a csúcsra csak egy úton. Tehát Isten országába egyetlen út vezet, és ő Jézus Krisztus. És nincs más. Jézus szerint. És ő ennek bizonyítékát adta, mert a világon nincs egyetlen ember sem, aki feltámadt a halálból, és soha többé nem hal meg, és most is él. Ilyen személy egy van Jézus, az ő megdicsült testében. És ezt egyetlen vallási vezető sem tette meg. Hát mit adhat az ember az ő életéért váltságdíjul, ugye fölteszi a kérdést az írás. Semmit. Megváltásra van szükségünk, és ezt Jézus elvégezte, és a bűn hatalma alól megszabadított bennünket, megszabadított az ördög hatalma alól, és azt jelenti, hogy Isten szemében igazak vagyunk, fiak vagyunk, amit az elején olvastuk, és nekünk ezzel a fiúság, Isten gyermek tudattal kell, hogy éljünk. Múlt vasárnap nagy volt hogy majd az előző vasárnapok van, hogy prédikáljak a tékozló vagy az elveszett fiúnak a történetéről. Ott pontosan a nagy fiúnak a gondolkodása volt egy szolgai gondolkodású forma, hogy hát mikor a szemére hányta az apjának, hogy nekem még egy kecske gödőjét se vágtál le, hogy bulizzak a haverokkal. Ez meg eltékozolt mindent, ez meg elmulatott mindent, meg a rossz lányokra költötte meg minden, és most hazafogadod? Na nem á, hát mi ez? És még bulit csinálsz neki? Hogy jön ez? De hát fiam, eddig is mindenem a tiéd volt. De hiába volt fiú, úgy viselkedett, mint egy szolga. Akit úgy gondolta, hogy az apja azért szeret, mert mit tesz meg neki. Hát te azért szereted? Akkor is szerette ő, hogyha tehát meg akart felelni állandóan az apjának. És ez a kisebbik fiú értette meg, hogy ő nem azért fiú, amit tett. Hát ő nagyon megértette. Hanem azért fiú, mert az apának a fia, és az atya szereti őt. És ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz fölfogni a mi értés. És mi is fiak vagyunk. Jó, tehát ha van egy gyereked, akkor oda mehet a hűtőszekrényhez és benyúlhat, nem? És mit tudom én, vagy ezt már nem teheti meg a szomszéd gyerek a te hűtődbe, igaz? De te megteheted, mert hát, jó? Na, egy kis kitérő. Tehát a bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És ez az egyetlen bűn, ami miatt az ember elkárhozik és a pokolba kerül. És ezért kell, hogy hirdessük az evangéliumot, ezért kell, hogy Jézusról beszéljünk az embereknek. Mert a bűn tekintetében a Szent Szellem fogja meggyőzni. Én nem tudlak meggyőzni, és nem tudok meggyőzni senkit, egy bűnöst, hogy ő bűnös. Azt mondja, hogy nem vagyok bűnös, nem vagyok én sem rosszabb ember, mint a többi, ugye jó ember vagyok. De igen ám, a Szent Szellem meg tudja győzni. Hogy figyelj ide, haver, nem állhatsz meg te Isten előtt. Nem vagy te annyira jó, mint gondolod magad, nem vagy annyira fényes, mint fényezed magad, hanem a Szent Szellem meggyőz arról bennünket, hogy nem tudunk megállni Isten előtt. És igen, a megigazulás tekintetében, mert én elmegyek az én atyámhoz, és többé nem láttok engem. Azt mondja, hogy én elmegyek az én atyámhoz. Ez az én döntésem, hogy hazamegyek az atyámhoz. Tehát itt nyilván a haláláról és a feltámadásáról beszél. Hogy ő döntötte el, hogy igen, ő elmegy az atyához. Miért? Nem azért, mert elküldték, nem azért, mert ő egyszerűen elmegy. Ítélet tekintetében, mert e világ fejedelme megítéltetett. E világ fejedelme ki? Egy teremtett lény. A sátán nem Isten, még akkor sem, ha e világ Istenének neve. A sátán egy teremtett lény. A sátán nem örökkévaló. Van kezdete, és van vége. Ezt a sátán imádók jó lenne, hogyha tudomásul vennék. És a sátánnak a vége meg van írva. A sátán le van győzve, és a sátán követő is le vannak győzve, és megítéltetett. Számára nincs üdvözülési lehetőség. Mi is megítéltettünk már Krisztusban, és lesznek, akik meg fognak ítéltetni az utolsó ítéletkor. De a sátán már megítéltetett. Számára nincs visszaút. Számára nincs üdvösség. A követői számára sem ugyanaz vonatkozik rájuk. E világ fejedelme megítéltetett. És ez a végük az istenteleneknek, és azt mondja, még sok mondani valón van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Hát látjátok, hogy ez a tanítványoknak akkor és ott, hát igen komoly sokkot okozhatott, de amikor eljön az igazságnak szelleme, 13-as vers, elvezet majd titeket minden igazságra. Isten szelleme nyilatkoztatja ki számunkra az igazságot. Isten szelleme bennünk van. És ő az igazság szelleme. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. A bekövetkezendőket. Senki nem tudja a jövőt. Istenen kívül. A sátán nem tudja a jövőt. A sajátját tudja. De a jövőt nem tudja. Úgyhogy ne menj el a jósnőhöz, hogy mi a te jövőd. Jó? Nem kell, hogy a varázsló bevigyen téged a sűrűbe. Jó? Pontosan Isten szelleme tudja, hogy mi a te jövőd. És Isten szelleme akar kijelent neked. Előre kijelentett dolgokat Isten szelleme. Éppen az Ézsaiást olvastam 2700 évvel ezelőtt összesen. Kijelentette, hogy 700 évre vonatkozólag előre ugye Jézusra, hogy mi fog történni. Kijelentette, és azt is kijelentette, hogy mi lesz a vég. Ki van jelentve a te jövőd? Neked egy fényes jövőd van. Még mindegy, mit gondolsz, mert Isten országában fogunk lenni Istenen örökön örökké, amit ő elkészített nekünk. Ahol nem lesznek korrupt politikusok, nem lesz energiaválság, nem lesz ostobaság. És fog jönni egy 1000 éves millenium, amikor Jézus el fog jönni, be fog ülni Dávid székébe, és fog uralkodni, ahol lesz egy igazságos kormányzás, aki majd meg fogja mutatni, hogy hogyan lehet igazságosan kormányozni ezt a világot. Jó? Tehát ott nem lesz válság, meg nem lesz akárhányszoros gázáremelkedés, meg villanyemelkedés, meg mit tudom én, mi a csuda, Miért? Mert nem vitt el senki a villanyt erről az elektromosságot, meg semmilyen természeti csodát nem vitt el senki erről a földről. Akkor miért vannak ezek a dolgok? Mert az ember elég ostoba ahhoz, hogy rosszul gazdálkodjon azzal, amit Isten rábízott. Persze istentelen emberek hogy tudnak bölcsen gazdálkodni? Sehogy. Tehát látjuk, ezért vannak a háború, ezért vannak, mert a legtöbb embernek az ura még mindig a sátán, isteni bölcsességnek a híján van. Ugye a sátán meg miért jött? Jézus elmondta, bemutatta, hogy kicsoda, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Jézus azt mondja, én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen és bővölködjetek. Tehát látjátok, hogy az emberi okoskodás, az emberi bölcsesség hova viszi az egész emberiséget. Akkor Isten nélkül való világba mit lehet várni istentelen emberektől? És ilyen időket élünk, mindig is ilyen időket éltünk. Jézus azt mondta, hogy amíg a világon vagytok, nyomorúságotok lészen, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Ámen, és ez egy csodálatos dolog. Nekünk van reménységünk. Egy pogány embernek milyen reménysége van? Egy Isten nélkül való embernek milyen reménysége van? Mibe bízik? Nincs bizodalma. Persze, hogy depressziós, persze, hogy kilátástalan a helyzete, persze, hogy összeomlik. De egy hívőnek nem lenne szabad összeomlani. Teljesen mindegy, hogy Covid jön, vagy mi jön, vagy mit tudom én, vagy csinált Covid, vagy mondva mondott Covid, vagy igazi Covid, nem tudjuk. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nekünk van reménységünk, nekünk van egy gyógyítónk, van egy szabadítónk, és a legvége úgy is az lesz, hogy örökkön örökké vele leszünk. Itt az ámen, és köszönjük Istennek, dicsérjük az Urat.